Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Nem minden színésznek adatik meg, hogy a szerethetőséget is árassza magából, de Csomós Marinak megadatott, mondta a napokban 80 éves korában elhunyt Kossuth és Jászai Mari díjas színművészről a Radnóti Színház igazgatója. Csomós Mari 1997-től csaknem 3 évtizeden át volt a Teátrum tagja. Kovács Adéllal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Mari egy éve nem lépett már színpadra, és nagyon fájdalmas volt elkísérni őt azon az úton, vagy részese lenni annak az útnak, hogy egy ekkora művész megválik az ő éltető erejétől, magától a színháztól. És hát most pedig ez a hiány, amit már emberileg is hagy maga után, és mindenféle szempontból ez nagyon fájdalmas, és ez tényleg a mindennapjaink része, hogy nincsen velünk a színpadon, a büfében, a társalgóban, tehát mindenhonnan hiányzik, mert minden részében, minden szegmensében a színháznak ő nagyon jelentős volt. Szóval az egy társulat életében nagyon fontos, hogy ilyen művész egyéniség, ikon, gondolkodó ember épít egy közösséget. Ráadásul Mari mindezt úgy tette, hogy minden, nem is jó szó ez, hogy hivalkodás nélkül, hanem inkább az, hogy rettenetes nagy szeretetben és alázatban mindenki irányában. Úgyhogy hát persze, hogy megráz minket, nem is lehet erre felkészülni.
A Futótűz című előadásban, hogyha jól tudom, ugye amikor az egészségügyi nehézségei már nem tették lehetővé, akkor ugye felvételen keresztül volt jelen az előadásban.
Igen, nagyon bíztunk benne, hogy még vissza tud térni, és amikor utoljára színpadra állt, ez igen, pont a Futótűz előadásunknak a stream felvétele volt, aztán ezt az előadást nem is játszottuk utána jó fél évig, tehát a második fél évben szerettük volna felújítani, és akkor abban az évben végig tulajdonképpen a Mari vetítve volt, ez borzalmasan hangzik, de igen, hát ennek is volt egy nagyon mély üzenete, vagy egy nagyon furcsa is volt, és nekem mindig nagyon megrázó is volt a színpadon, de aztán amikor beszéltem vele, akkor mondta, hogy nagyon örül, hogy ezen változtatunk. Mert hát változtatni kellett nyilván azért a színház jelen valóságában, és amikor ő ezt már elengedte, és láttuk, hogy nem fog visszatérni, akkor aztán Hámor Ildikó átvette tőle ezt a szerepet. És hát Mari csodálatosan reagálta ezt, hogy ő nagyon örül, hogy ennek így van rendje, és persze az élet megy tovább. Ahogy azt mondani szokták, ez egyébként a Futótűzből egy idézet.
Fiatalokat, pályatársait segítette, ellátta a jó tanácsokkal a munkája során?
A Mari egy végtelenül tapintatos és szemérmes ember volt. Tehát ő zárkózott is volt, és az, hogy ő neki kivel milyen viszonya volt, azt azok az emberek tudják elmondani. Tehát ő egy nagyon társasági ember volt, csodálatos társalgó, és imádott a büfében lenni, ahol megvolt az ő helye. Az öltözőben szintén megvoltak ezek a beszélgetések, de ő tanácsot úgy, hogy nyilvánosan, azt nagyon ritkán adott. Az ő egész lénye volt egyfajta tanítás, és ő magával, a munkájával adott tanácsot, vagy tanított. Azzal a hihetetlen belső igénnyel, ahogy ő mindenhez közelített. De ugyanígy közelített az emberi beszélgetésekhez is. És ugyanezzel a mélységgel árasztotta a szeretetét is. Nem szórta mindenkire, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy akit közel engedett magához, és aki ez ő közel került, az nagy becsben is volt, és érezhette, hogy abban van, miközben nem volt távolságtartó, de mindig tele volt kételjel. Tehát az egészen megérintő, hogy egy ilyen szakmai tudással rendelkező művész mindig tele volt kételjel, mindig mindent a nulláról indított, és mindig az igazra törekedett, és addig nem nyugodott, amíg az maga számára ki nem derítette, hogy abban a műben az a szerep, abban a rendezésben. Tehát ő mindig mondta, hogy ő nem tud csak úgy elmondani egy mondatot. Ő ha nem tudja, hogy az a mondat miért van ott, és abban a konstellációban miért van, akkor ő nem tudja jól érezni magát. És ebben az igényében ő nagyon következetes volt, úgy, hogy közben még a környezetére is tudott figyelni, hogy mikor ő neki még mindig nem volt elég, akkor se bántson meg másokat. Tehát egész egyszerűen azt hiszem, hogy ő a művészet felé és a tehetsége felé volt a legelkötelezettebb. Az volt az élete, és ezért mindig eszenciálisat alkotott. Kicsi szerepben is, epizód szerepben is, és nagy főszerepben is. Valahogy ez a lényegiség, a mélység, és a végtelenül szerethetőség. Ugye vannak fantasztikus színészek, nagy tehetségűek, de az, hogy valaki a szerethetőséget is árassza magából, az nem adatik meg mindenkinek. Neki megadatott.
Kovács Adélt a Radnóti Színház igazgatóját hallották. A hétvégén mutatják be a Pesti Színházban az Amadeus című darabot Hegedűs D. Géza rendezésében. Peter Schaeffer világhírű drámája részben történelmi tényeken alapul, de alapvetően fikcióra épül. Az előadásban a művészeti hagyományokat tisztelő, rendkívül sikeres alkotó kerül szembe az újító zsenivel. Salieri számára a fiatal Mozart puszta léte is provokáció. Rozgonyi Ádám a Salierit alakító Ötvös Andrással beszélgetett.
Ebben a színdarabban van egy Antonio Salieri nevezetű, aki féltékeny konkrétan. Én szerintem ez egy archetipikus történet, tehát ez a Káin áldozatát miért nem fogadják el, és miért fogadják el Ábelét. Tehát szerintem van itt egy olyan istenkép, egy kereskedő istenkép, ennek a Salieri zeneszerzőnek, akinél az ember kitalálja, hogyha jól viselkedik, akkor ő nagyon szép lesz, okos, sikeres, csak oda születik mellé egy zseni. Tehát egyfelől erről is szól, hogy a legmélyebb sérelem az életünkben az egyik, az az elutasítás. És ez nagyon nehéz feldolgozni. A másik nyilván egy normál létezés, meg bármelyik szerkesztőségben, irodaházban vagy cégnél ugyanez történik, hogy egy császári udvarban, mindegy most egy parókában vagy mostani ruhában van, tulajdonképpen térfoglalásról szól a létezésünk egy része. És hát ebben az udvarban vannak olaszok, németek, de ez nyilván be lehet helyettesíteni bármivel, hogy ki fog érvényesülni, hogyan nyegülnek a pozíciók. Ez egy másik olvasat. A harmadik olvasat, amiben még mondjuk ez a színdarab tulajdonképpen tükröt tart, hogy egy művész ember azt gondolja, hogy ez a világ közepe, amivel ő foglalatoskodik, és ez természetesen addig van így, amíg anyagilag támogatják, vagy amíg szüksége van a hatalomnak erre. Ebben a darabban is ez történik, hogy második József császár, ahogy hadba vonul, tehát már nem lesz olyan érdekes a dolog, ugye Mozart koldusbotra jut ebbe a történetbe, valójában a pártfogóinak elveszíti a támogatását. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy azt hiszük, hogy enélkül nem mozog a világ, amit mi csinálunk, és aztán kiderül, hogy igen, tehát sok minden van ebben, de a féltékenység az egy elég erős érzés, ami ide le van írva.
És ön érezte már úgy, hogy tényleg az a világ közepe az jelenti a legfontosabb dolgot, amit ön képvisel, vagy amit önök csinálnak a színházban, vagy azért ez az idő múltával, múlásával árnyalódik ez a úgymond képzett idézőjelben?
Hát szerintem az ember nem érzi ezt, akkor neki se áll semmi, ne? És aztán utána meg mindenképp árnyalódik. Illetve, hogy ez egy nagy dolog, vagy egy nagyon fontos szó ebbe a történetben a középszerűség, hogy Antonio Salieri a középszerűek védőszentje lesz, de hogy valójában én egyébként a H. János író úrnak egy nagyon fontos gondolata, hogy egyébként teljesen jelentéktelenek vagyunk, tehát a sorsunknak az a közös alapja, hogy én is jelentéktelen vagyok, és mindenki más jelentősek, csak egy adott helyen tudunk lenni a saját mikrokörnyezetünkbe. Csak ezt elkezdjük összekeverni, és azt hiszik, hogy akkor van létjogosultságunk, vagy sok esetben akkor tudunk csak magunkra fölnézni, ami nagyon jelentősnek gondoljuk magunkat, de ez többnyire szerintem illúzió. Tehát a színház annyiban jó, annyiban is, hogy ez elmúlik este. Erre nem lehet hivatkozni, hát holnap újra meg kell csinálni mindent az előadást, tehát illetve kevésbé ad át ennek a hamis illúziónak, hogy az ember már valahol tart az életbe. Úgyhogy ez természetesen minden este így Varga betűvel válaszolva a kérdésre az egyik legfontosabb dolog, mikor az ember elkezdi, és aztán pedig úgy az életbe árnyalodnak dolgok, de attól még abban az a kör szűkül, amiben ez a legfontosabb, igen.
És vajon akkor lesz valaki igazán jó a szakmájában, most mindegy, hogy ez a színészet, vagy egy másik szakma, amikor felismeri a saját jelentéktelenségét?
Én szerintem a jelentéktelenség felismerésében az nagyon fontos szerintem, hogy felismerjük, hogy jelentéktelenek vagyunk, mert csak akkor tudunk jelentősek lenni. Én ezt így látom egyébként, de már a darabtól függetlenül is. Tehát én a családomban, vagy ön, a rádióban, vagy én a színházban, akkor nem keverem magam össze. Ha a létezésemet nem keverem össze, és nem gondolom egy ilyen világjelentőségű dolognak. Emellett azokra az emberekkel, akikkel napi kapcsolatban vagyok, nagyon is jelentős, csak így tudok lenni, hogy nem hangsúlyozza az ember így túl az egóját, hanem megpróbál tulajdonképpen feloldódni abba, hogy azt szolgálja bizonyos kompromisszumokkal, hogy jól érezze magát a többi ember, aki számára jelentős és fontos. Akkor tudunk jók lenni a szakmánkba, ha úgy érezzük szerintem, hogy ezzel akárhogy is, de szolgálunk valahogy. Tehát ettől azért mégiscsak jobb valakinek, amit ma én csinálok. Ettől mindenképp jobb lesz az ember, vagy ha felismeri, hogy nyilván elsősorban, hogy mondjuk ahhoz adatot neki képesség, amihez éppen neki fog.
És ez a, ahogy fogalmazott, ez a szolgálat akkor is élménydús, élvezetes, motivált, ha mondjuk nincs annyi visszajelzés, pozitív visszajelzés, vagy mondjuk díjak közben?
Hát a díjak szerintem mindig egy ilyen pillanatnyi útjelző táblák, és abban a pillanatban, amikor ezt az ember kapja arra az időszakra, akkor egy olyan dolog, hogy amit az ember maga jónak talál, azt úgy néz ki, hogy azok is jónak találják, akik körülveszik, vagy akik nézik a munkásságát, de ez semmire nem jó, mert megint ugyanott vagyunk, hogy aztán elkezdődne talán valamire feljogosítana, vagy elkezdődne ez az önfélreértelmezés. Tehát a díjak addig akkor jó. Meg hát igen, hát, hogy ezzel is írjunk, szerintem, hogy ez egy adott dolog, de aztán díjakkal már nagyon nehéz dolgozni, mert azok aztán nagyon-nagyon-nagyon jelentőséget kapnak, akkor az ember megint nem arra figyel, amit csinálnia kell.
Ötvös András színművészt hallották. December 18-án nyitják meg a magyar-török kulturális évadot, amelyben mindkét országban több városban rendeznek majd változatos programokat. Ezekről kérdezte Domonics András, Csák János kulturális és innovációs minisztert.
Folyamatosan ápolnunk kell a barátságokat és az együttműködéseket a világban. Látjuk, hogy a világ nagyon törékeny, és azok az országok, amelyek egyébként is geopolitikailag érzékeny pozícióban vannak, azoknak van lehetőségük, de óriási felelősségük is abban, hogy ezeket a kapcsolatokat építsék. Látjuk, hogy akár gazdasági, akár politikai, akár kulturális értelemben különböző törésvonalak mentén akár nyílt konfliktusok is képülnek, és a világban történelmileg tudjuk, hogy azok az országok, amelyek ápolják a közös gyökereiket, amelyek kereskednek egymással, amelyek a kulturális kapcsolatokban megtalálják a közös pontokat, azok sokkal jobban tudnak együttműködni. Nekünk, magyaroknak és törököknek példát kell mutatnunk. Ugye az elmúlt 100 év, amióta diplomáciai kapcsolatban állunk, ugye a 100 évvel ezelőtt megalakult török köztársasággal jó példája annak, hogy akár sok tekintetben különböző, de gyökereiben nagyon hasonló országok képesek együttműködni. Aztán, ha visszatekintünk a történelemben néhány 100 évre, vagy 1000 évekre, akkor azt látjuk, hogy bár vannak olyan időszakok, amikor különböző kihívások érik a kapcsolatrendszerünket, de igenis annak érdekében, hogy békében élhessünk és képesek legyünk kiki a maga helyén megteremteni a stabilitást és a békét, ahhoz együtt kell működnünk. És ezt tudjuk megmutatni kulturális, művészeti, tudományos és innovációs teljesítményekkel. A török barátaink egy tucatnyi magyar városban fognak különböző programokat szervezni, sőt, fesztiváljainkon díszvendégként részt venni, és mi is több mint egy tucat török városban mutatjuk be a zenénket, az operától a népzenéig, a táncainkat, a vizuális örökségünket és a történelmi közös örökségünket.
Hosszú távon milyen hatása lehet ennek az együttműködésnek?
Nagyon fontos az, ugye kultúráról beszélünk. A kultúra az nem olyan dolog, amit egy nemzedék vagy egy év alkot, hanem az sok-sok nemzedék egymásra épült bölcsessége, teljesítménye révén jön létre. Ki akarjuk használni ezt az alkalmat arra, hogy ne csak egy pillanatnyi kampányszerű rendezvénysorozat legyen ez, hanem mind tárgyi értelemben, tehát bizonyos kiállításokat vagy bizonyos programokat igyekszünk rendszeressé tenni, ugyanígy török barátaink is, annak érdekében, hogy azok, akik később akár művészeti intézmények, múzeumok, együttesek, zenekarok, akár pedig egyetemek vagy vállalatok tudjanak mire támaszkodni. Mondhatnám azt is, hogy olyasmi ez, mint amit a hollandok csinálták világéletükben, hogy kikötőkben mindig ott hagyták a nyomukat.
Csák János kulturális és innovációs minisztert hallották. A rendőrség és a belső vizsgálatok eredményét várja a kulturális és innovációs tárca a Nemzeti Színházban történt súlyos baleset ügyében, mondta az Inforádiónak Csák János miniszter. Hozzátette, egy vezetőnek mindig kiemelt feladata kritikus helyzetben a nyugalmát megőrizni és a rendet helyreállítani. A riporter Farkas Dávid.
Kétféle vizsgálat van, az egyik a Nemzeti Színházon belüli vizsgálat, a másik pedig egy rendőrségi vizsgálat. A rendőrségi vizsgálatoknál tudjuk, hogy ott az időt azt szabja meg, hogy mennyi idő szükséges, hogy tényleg alaposan meg tudják vizsgálni. Most arra várunk, hogy mindkét vizsgálat lezáruljon, ez még heteket vehet igénybe.
Ebben a helyzetben van-e bármilyen teendője a minisztériumnak?
Addig, amíg a vizsgálat le nem zárul, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen mi történt, addig felelősségről beszélni, az olyan, mint ítéletet hozni, mielőtt még tudnánk, hogy mik a tények. De hozzátennék, van ennek egy szélesebb tanulsága. Egyrészt, amikor történik egy baleset, hála Istennek nem történt tragédia, akkor a legfontosabb a hidegvér. A vezetőnek az ereje, képessége, tehetsége akkor mutatkozik meg, amikor válság van, amikor nehéz helyzet van. Akkor, amikor adott esetben pánikba esnek mások, a vezető az nem esett pánikba, nem kapkodhat, hanem rendet kell tartania, és helyre kell állítania a normál működést. Egyébként a Nemzeti Színházban a normál működés helyreállt, emellett nagy együttérzéssel és anyagi, lelki és szellemi segítséggel vannak a színésztársak iránt, úgyhogy ezt én így tekintem, és a minisztériumnak meg főleg meg kell őriznie a hidegvérét. Az lenne a hiba, hogyha ezekbe a vizsgálatokba a minisztérium beleavatkozna. Nekünk azt kell megnéznünk, hogy szakszerűen, akik értenek hozzá, színházi szakemberek, rendőrségi szakemberek, nézzék meg, hogy mi a tanulság, és utána pedig azon tanulságok alapján még biztonságosabbá tenni ezt a működést.
A Magyar Nemzeti Múzeumnak mikor lett állandó főigazgatója? Most megbízott főigazgatóként Halmesten Judit vezeti az intézményt.
A Nemzeti Múzeum esetében van egy törvényi határidő, hogy meddig lehet megbízott igazgató. Most dolgozunk ki a terveket, hogy mikor írjuk ki az új pályázatot. Amint lesz hír, akkor jelezni fogjuk. A minisztérium transzparensen működik. Mindig, amikor új hír van, akkor jövünk. Jelenleg nincs új hír.
Csák János kulturális és innovációs minisztert hallották. Csak is együttműködéssel lehet megvédeni kulturális javainkat krízis helyzetben, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Múzeum kétnapos nemzetközi konferenciája, mondta az Inforádiónak az esemény főszervezője. Varga Lujzával Imre Júlia készített interjút.
A konferenciának az apropóját igazából az adja, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum nagyjából egy évvel ezelőtt kezdett el kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozni, és a két partner intézmény, akikkel itt ezt a konferenciát is szervezzük, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, illetve az ENKÖV, szintén felkarolták ezt a témát. Tehát egy ilyen közös diskurzust indítottunk alapvetően arról, hogy egy háborús helyzet, fegyveres konfliktus során, vagy azt követően valamilyen természeti katasztrófa esetén hogyan lehet megvédeni a kulturális javakat, vagy hogy mondjuk egy általánosabb, sajnos általánosabb témát mondjak, hogy az illegális műkincskereskedelem, vagy az illegális ásatásoknak a kérdésével mihez tudunk kezdeni, múzeumként hogyan tudunk fellépni ellene.
Ugye egy katasztrófa helyzet jellegénél fogva váratlanul következik be, úgyhogy adódik a kérdés, hogy mennyire tudnak felkészülni erre a múzeumok, a közgyűjtemények, bármilyen intézmény, ahol a kulturális örökséget őrzik.
Hát ez így van, valóban váratlan helyzetekre készülünk. Igazából ennek több módja is van. Az egyik az az, hogy mint amit most mi is próbálunk ezzel a konferenciával elérni, hogy összekössük azokat a különböző szektorban dolgozó embereket, meg intézményeket, akik mondjuk egy ilyen esetben közösen kellene, hogy reagáljanak. Tehát egy katonai konfliktus során nyilván a hadsereg nélkül nehéz megvédeni a kulturális örökséget is, ugyanezt mondhatnám bármilyen természeti katasztrófa esetében is, mindig másokkal kell együttműködni, és mindig máshogyan. Ezért ami mindenképpen fontos az az, hogy ezek az emberek, akik majd ezeken a pontokon együtt kell, hogy működjenek, ismerjék egymást, és közösen gondolkodjanak arról, hogy mondjuk egy árvíz esetén mit kell csinálni, vagy mondjuk egy háborús helyzetben mit kell csinálni, és igazából ez a másik módja is annak, hogy hogyan tud felkészülni egy múzeum, hogy különböző helyzeteket modellez, először is lemodellezi, hogy mi történhet, és aztán azt, hogy arra hogyan tud reagálni, ami egy óriási munka, és pont ezért fontos róla beszélni már azelőtt, hogy ez megtörténne.
Ha konkrét eseteket nézünk, ugye továbbra is zajlik a háború Ukrajnában, vagy ott volt februárban a törökországi földrengés, ott is súlyos veszélyeknek volt kitéve, és van kitéve a kulturális örökség. Mennyire tudnak ott választ találni ezekre a helyzetekre?
Tudnak, abszolút. Például most, hogy a törökországi szíriai földrengést hozta pont példának, ugye ezek alapból olyan területek, ahol várható gyakorlatilag Törökország egész területén bármikor földrengés, ezért ott már jó ideje foglalkoznak azzal, hogy erre hogyan lehet felkészülni. Az épületeket igyekeznek úgy megépíteni, vagy megerősíteni, ha műemléképületekről van szó, hogy azok ellenálljanak egy földrengésnek, vagy erre még jobb példát tud szolgáltatni például Japán, ami egészen élen jár ebben a kérdésben. Tehát igazából vannak nagyon jó példák erre, működik a dolog nagyon sok helyen, és pont emiatt szerveztünk most nemzetközi konferenciát, és emiatt is hívtunk meg olyan szakembereket, akik ezt a gyakorlatban is már nagyon sok helyen tanították, vagy művelték. Itt a Közel-Kelettől kezdve tényleg Dél-Kelet-Ázsián át nagyon sok helyen.
Varga Lujzát a Nemzeti Múzeum kétnapos konferenciájának főszervezőjét hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.
A kulturális perceket hallották.